Egészségkód. Figyeljünk a jelekre. Műsor azoknak, akik szeretnének többet megtudni a testük és a lelkük működéséről. Orvostudomány, természetgyógyászat, pszichológia és életvezetés. Egészségtudatosság felső fokon. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után.
6 perc múlt 11. március 4-én Önök az Egészségkó című műsort hallják. Ezen a héten van a Hallás világnapja. Rengeteg ember járkál kütyüvel az utcán, fülhallgatóval. Vajon megfelelő hangerőn hallják-e azt, amit szeretnének? Illetve megismerkedhetünk a Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvánnyal, akiknek áprilisban lesz egy újabb kampányuk. Tessék nyugodtan segíteni. Tartsanak velem a következő egy órában, itt a Trend FM-en.
Egészségkód.
A telefonban a túlsó végén dr. Gáborján Anita, a Semmelweis Egyetem fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti klinika audiológiai vezetője, adjunktus kezdi csokrom, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Lehet azt mondanom, hogy a hallás sajtója annyira nem erős, mint a látásé vagy akár a diabéteszé. Ugyanakkor egy fontos érzékszervünkről van szó, amely az állatvilághoz képest annyira nem erős, legalábbis rosszabb, mint a látásunk, ahogy én tájékozottam, de azért fontos ám, hogy halljuk a körülöttünk lévő világot, mert képzelj el bárki azt, hogy nincsen zaj, minden percben életveszélyben lennénk, elég, ha csak mondjuk át kell kelni az úton, nem halljuk az autókat, mondjuk az elektromos autók azok majdnem ebbe a kategóriába esnek. De mi a helyzet hallásügyben? Azt olvasom, hogy a világon nagyjából 500 000 000 ember küzd valamilyen hallás problémával, az meglehetősen magas számnak tűnik nekem.
Igen, hát én még visszacsatolódnék egy picit ahhoz a megjegyzéséhez, hogy nem hallanánk a környezetünket, az milyen veszélyes lenne, de én még egy nagyon fontos dolgot kiemelnék, hogy ugye az embernek egy nagyon fontos igénye az, hogy más emberekkel, az embertársaival kommunikáljon. És hogyha valaki ettől megfosztódik, vagy eleve nem képes erre, akkor az jelentős izolációt és depressziót, szociális problémákat vet föl. Tehát, hogy egyrészt a veszélyhelyzet, ami kialakul, másrészt pedig ez a kommunikációs lehetetlenség vagy nehezítettség. Úgyhogy ha meg akarnánk fogalmazni, hogy a látás és a hallás között, tehát mind a kettő, tehát nem semmiképpen sem szeretnék ilyen mérleget vonni, hogy melyik fontosabb, de mondjuk a látás az sokszor a tárgyakkal való kapcsolatunkat jelenti, a környezetünkkel való kapcsolatot, a hallás az pedig a szociális kapcsolatainkat, tehát az emberekkel történő kapcsolatunktól foszt meg, vagy teszi lehetetlenség lenni, vagy nehezítetté. Szóval mindenképpen első körben kiemeltem volna, hogy ez a hallás, ez nagyon fontos terület, és az, hogy kevesebbet beszélünk róla, hát én mindig odafigyelek rá.
Szóval na jó, de hát ő szakember értelemszerűen ezzel foglalkozik. Igen. Ugye nekünk meg azért fontos, mert hát a rádiót is hallgatni kell, és ha valaki nem tudja hallgatni, akkor elesik bizony attól, hogy megtudjon információkat öntől például. Ha globális szinten 500 000 000 ember, az bizony egy szemmel látható százalék, idehaza mi a helyzet?
Nagyon sok ember érintett, és hogyha elsősorban arról beszélünk, hogy hallássérülés, akkor lehet, hogy sokaknak az időskorúak jutnak eszébe, mert hogy 60 év fölött körülbelül 30%-uk érintett ebben a problémában, 70-75 év fölött pedig az emberek fele hallássérüléssel, halláscsökkenéssel küzd. De közben meg gondoljunk arra is, hogy nem kevés gyerek születik már úgy, hogy halláscsökkenése van, ez pontos számadatokat tekintve mondjuk azt jelenti, hogy 1000 egészségesnek tűnően született gyerekből 1-2-3 születik súlyos fokú hallássérüléssel. Tehát olyan körülbelül 2000-elék, ami azt jelenti, hogy a vele született halláscsökkenéseknek az előfordulása, és kisgyermekkorban is kialakulhat halláscsökkenés, ami lehet átmeneti, vagy pedig akár maradandó halláscsökkenés, és hát a fiatalok halláscsökkenését meg külön kiemelném, hogy igazán a mai korosztály is hát elég sok mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallása romoljon, ismerjük a zajnak a halláskárosító hatását. Hát a szokásokat tekintve sajnos elég jellemző, hogy saját zenelejátszókból, illetve közös koncertekre gondolok, itt fesztiválokra, olyan hangerőkkel hallgatják, nem szeretném ezt így másra terelni, mert ez tulajdonképpen az egész társadalomnak a jellegzetessége, hogy olyan hangerőket hallgatunk, amik károsíthatják a hallórendszerünket, a fülünket. Tehát, hogy tulajdonképpen minden korosztály érintett ebben, és így összességét tekintve valóban nagyon sok emberről van szó.
Kezdjük először úgymond a kevesebbekkel. Azt mondja, a vele született súlyos hallássérültek száma 1-3 ezrelék. Ugye, hogyha megnézem, hogy globálisan 500 milliárd ember, akkor az azt jelenti, hogy a többség az nem vele született halláskárosult, hanem idővel, vagy hát, hogy tényleg, hogy ön is említette, 60 év fölött nagyobb arányban van probléma. De lehet tudni, hogy aki vele született, annak miért születik ilyen problémában?
Ennek nagyon örülök, hogy rákérdezett, mert ez most Magyarországon egy hát viszonylag új terület, mármint nem az, hogy tudunk arról, hogy van vele született halláscsökkenés, hanem van egy olyan lehetőségünk, illetve egy törvényi kötelezettség, hogy minden újszülöttnek meg kell mérni a hallását. Van egy kötelező újszülöttkori hallásszűrés. És ebből a hallásszűrésből ma már pontosan tudjuk, hogy melyik gyermek az, akire oda kell figyelni hallás szempontjából, és nagyon korán fel tudjuk ismerni ezt a problémát, és tudunk nekik olyan megfelelő ellátást adni, amivel ők szépen tudnak hallani, megtanulnak beszélni. Tehát egy olyan lehetőségünk nyílt ezzel, amivel ezeket a gyermekeket teljesen a jól halló gyerekek közé tudjuk helyezni, és ugyanúgy fognak óvodába, iskolába járni, lehet, hogy egy készülék segítségével, egy hallókészülék segítségével, de pontosan úgy fognak dolgozni, és pontosan úgy fognak beszélgetni mindenkivel, mint ahogy a jól halló társaik. Ez egy nagyon fontos terület, hogy mitől van, a fele körülbelül ezeknek az eseteknek genetikailag kódolt. Tehát egy olyan pici génnek az eltérése okozhatja, ami más eltéréssel nem jár, tehát egy teljesen egészséges emberről, gyerekről van szó, csak a fülében, a belső fülben egy olyan rossz fehérje kódolódik, egy olyan rossz működést határoz meg ez a kóros gén, ami ezt a súlyos fokú halláscsökkenést előidézi. A másik fele az eseteknek pedig valamilyen terhesség alatti károsodás, ami lehet egy vírusfertőzés, lehet valamilyen gyógyszerszedés, valaminek a mellékhatása, és így alakul ki ez a vele született halláscsökkenés.
Hogy mi ez örökölhető? Tehát, hogyha halláskárosult szülők gyereke, nagy valószínűséggel halláskárosult lesz?
Hát ezt azért így nehéz mondani, mert nem szeretném, ha bárki most ebből olyan következtetést vonna le. Ugye a két szülő lehet, hogy nem azért halláskárosult, mert genetikai eltérése van, hanem azért, mert valamilyen szerzett okból. Tehát attól nem kell félni, hogyha valaki mondjuk összeházasodik egy hallássérült emberrel, akkor biztos, hogy hallássérült gyereke születik. De vannak olyan gének, igen, amiben kettőnek a találkozása, két ilyen érintett ember találkozásából nagyobb valószínűséggel születik hallássérült gyerek. De hozzátenném, hogy nagyon sokszor ezek a gének benne vannak olyan emberben is, aki jól hall, és hogyha mind a két szülő hordozója ennek a génnek, akkor születhet akár egy sikert gyermeke, annak ellenére, hogy ők teljesen egészségesek és jól hallók.
A számokból is kiderül, hogy a többség nem vele született halláskárosult, hanem menet közben alakul ki. Mikor? Gyerekkorban inkább, vagy felnőttkorban jellemzőbb az, hogy problémát szenved valaki?
A leggyakoribb az az időskori halláscsökkenés, tehát, hogy mindenképpen ott
de az egy természetes folyamat gyakorlatilag, ezt mondhatjuk.
Egy természetes folyamat, de ugyanakkor biztosan kimutatható, hogy az az élet során összeszedett károsító hatásoknak az összegződése. Tehát van rá alapvetően egy hajlama az embernek, na de aki mondjuk zajos munkahelyen dolgozik, vagy többször jár koncertre, vagy esetleg cukorbetegségben szenved, vagy magas a vérnyomása, azok több rizikófaktor gyűjtenek, és ez a sok-sok gyűjtött károsító hatás, ezek összegződnek, és időskorra hozzák létre ezt a problémát. Tehát, hogy gyűjtünk hozzá rizikófaktorokat, és ettől függően alakul ki valakiben később, vagy nagyobb fokú halláscsökkenés, míg másokban pedig ez mérsékeltebb.
Mennyire okoz problémát a zajszennyezés, ugye, ami a környezetünknek része, különösen nagyvárosokban? Az ember, hogyha Budapestről mondjuk elmegy bármilyen kis településre, és megáll egy pillanatra, azonnal érzékeli a hétköznapok különbségét, már csak a zajt tekintve is. Tehát, hogy milyen városi ember és vidéki ember között, akkor ezek szerint biztos van különbség, vagy csak ezt én vélelmezem?
Hát biztos, mert pontosan így, ahogy így elmondta, bennem is pont ez idéződött fel ilyen belvárosiként, hogy ha elmegyek vidékre és reggel fölébredek, akkor szinte olyan érzésem, hogy úgyisztán megszűnt a világ körülöttem, mert nem jött a kukásautó, meg a busz, meg a szokásos, amik hát biztos, hogy zajterhelésként hatnak a fülünkre, és nem csak a fülünket károsítják, hanem ezek jellegzetesen, ezek a zajok, ezek az embernek egyéb rendszereire is, idegrendszerére például hatással vannak. De hogyha mondjuk visszatérünk csak arra, hogy mennyire károsítják a fülünket, tehát alapvetően egy zajosabb környezetben élünk, hangosabb környezetben, és hogyha visszatérhetek arra, hogy még mi az a plusz, amivel mondjuk, ha valaki zajos munkahelyen dolgozik, akkor kénytelen, de ott nagyon sok védő intézkedés az, ami szabályozza ezeket a zajkárosodásokat. Tehát nem lehet dolgozni korlátlan ideig, konkrétan 8 órán keresztül 85 decibelt meghaladó zajban nem lehet dolgozni. Tehát ez egy munkatörvénykönyv, munkaszabályozás írja elő. Viszont azt senki nem szabályozza, hogy mondjuk egy koncerten milyen hangerőket lehet használni, illetve hallgatni, pedig tudjuk, hogy ezek károsító hatásúak. És itt is védik ugye a lakókörnyezetnek a védelme, az nagyon jól szabályozott. Tehát arra vannak rendelkezések, hogy mondjuk a sziget környékén este 10 után milyen hangerők fordulhatnak elő, de arra vonatkozóan, hogy aki oda megy, annak azok a hangerők azok károsító hatásúak lehetnek, arra sajnos nincsen semmilyen szabályozás, jogi szabályozás, és hát ami aggasztóbb ebben, hogy ez még a gyerekekre vonatkozóan is ugyanígy előfordulhat, hogy a nekik szóló rendezvények azok sokkal hangosabbak, mint amit egyrészt ők igényelnének, másrészt pedig ami még úgy épésszel egészségesnek mondható a fülükre nézve, a hallásukra
erre
nézve.
Visszatérünk mindjárt erre a zene dologra, de előtte még azért annyit, hogy ezek a hallható hangok, de nem csak a hallható hangok zavarják az embert, ha jól tudom.
Igen, ezek az infra és ultra tartományba tartozó, tehát azt tudjuk, hogy az emberi fül az 20 és 20 ezer herc között hall, de hát vannak ennél alacsonyabb frekvenciájú, meg magasabb frekvenciájú hangok. Ezekről nagyon sokat szoktunk szakmai fórumokon beszélgetni, és nagyon sokszor felmerül, de nagyon nehéz ezt igazán szakmailag bizonyítani, vagy mert megmérni lehet, tehát azt lehetséges, hogy valaki kiméri, hogy az ő környezetében van egy ilyen nem hallható tartományban, és mondjuk azt gondolja, hogy az zavaró, mert hogy neki attól valami ilyen akár idegrendszeri feszültségként éli meg, vagy gastrointestinális ilyen belső szervi problémái adódnak belőle. Ezek nehezen bizonyíthatók, sokszor jönnek ilyen kérések, meg kérdések, de ezek tényleg nagyon szakmailag nagyon nehezen összeköthető dolgok.
Hát az kérdés, hogy az ember elmegy egy ilyen hallásvizsgálatra, és mondjuk ugye az átlag ember azért olyan 18 ezer hertznél elveszti az érefonalon. Vannak, akik hallják a 20-22 ezer hertzet, de az nagyon ritka. De ugye azért abban a tartományban, ha csak 1-2000 herccel is magasabb zaj megy folyamatosan, amit az ember úgymond nem hall, akkor nagyon könnyen elképzelhető, hogy egyfajta ilyen, hogy mondjam, idegesség az könnyen kialakulhat. Ez igen, megint csak kérdés, mert hogy említi, hogy azért nem könnyű mérni.
Ez egy lehetséges dolog. Erre a nemzetközi irodalomban is hát sokféle vélemény van, de nagyon egységes álláspontot azért még nem sikerült kialakítani. Én a Magyar Tudományos Akadémiának van egy akusztikai bizottsága, ahol mérnökök, meg nyelvészek és fülorgégészek vannak ebben a bizottságban, és sok ilyen megkeresést kapunk, és már sokféle ilyen irodalomkutatás, saját vizsgálatokat próbáltunk ezzel kapcsolatosan végezni, és hát nehezen bizonyíthatóan, de összekapcsolható ezek a mért hanghullámok és a hozzájuk társuló panaszok, de nagyon egyéni. Tehát, hogy ugyanabban a környezetben lehet, hogy valakinek egyáltalán nem jelent problémát, és nem is érti, hogy miről szól az a panasz, vagy az a kérdés, és egy másik embernek meg lehet, hogy elég súlyosan megélt panaszai társulnak valószínűleg ehhez az ingerhez.
Hát meg kellett, hogy közelebb van ugye az a küszöb számára, ami mit még ugyan nem érzékel, de valahol a teste mégiscsak.
Csak annyi, hogy lehet, hogy az ő íróasztala mondjuk pont azon a helyen van, ahol ezek a hullámok az úgy lehet rezonálnak, vagy valami történik.
Vissza a zenéhez. Ugye azért fiatalkorban is, meg idősebb korban is, én is nagyon szívesen hallgatok zenét, fülhallgatóval úgy tömegközlekedem, és akkor meg egyébként is a zene szerintem az egy fontos az életünkben, a művészet egyik fontossága. Na most ugye a kérdés az, hogy ugye milyen hangerővel, ez megint csak egyénenként függ, de azért van valami fő szabály, amire érdemes odafigyelni, főleg gyerekeknél.
Mindenképpen, tehát én sem vagyok abszolút nem vagyok zeneellenes, sőt, hát aki hallással foglalkozik, azt gondolom, hogy ez abszolút egy része kell, hogy legyen meg része, hogy a zene hallgatás egy nagyon fontos igényünk, de azt azért figyelembe kell venni valóban, hogy milyen hangerővel. Tehát, hogyha azt vesszük alapul szabályozásként, mondjuk ami a zajos környezetben töltött munkára vonatkozik, hogy 85 decibel 8 órán keresztül hallgatható, mondjuk így károsodás nélkül, akkor kétszeres hangerő fele annyi ideig, tehát ez a fizikából adódik. A kétszeres hangerőt viszont ne úgy képzeljük el, hogy 160 decibel.
Igen, mert azért már fájdalom küszöbön túl vagyunk.
Igen,
szerintem.
igen, tehát a kétszeres hangerő az itt a logaritmikus skálával való, ezzel nem untatnék senkit, de körülbelül mondjuk a 85 decibelnek a kétszeres hangereje az olyan 88 decibel. Tehát az mondjuk 4 órán keresztül. A 90 decibel 2 órán keresztül, 92 decibel 1 órán keresztül. Na, ha így haladunk...
Igen, csak ezt most én, mint zenehallgató, zeneszerető ember, honnan tudom én, hogy 85 decibellel hallgatok, vagy 88?
Aha, én megmondom, hogy honnan lehet tudni. Tehát például, hogy felszállok a metróra, és hallom, hogy valakinek a füldugójából, vagy fejhallgatójában szól a zene, akkor az biztos, hogy már olyan 95-100 decibel körül hallgatja ő a dobhártyájánál azt a hangerőt. Különben meg ezek a zenelejátszók ma már kiírják, hogy biztosan szeretné tovább hangosítani, és amikor már ez a figyelmeztetés megjelenik, akkor az már egy olyan hangerőt lépünk át, amire tanácsosabb azt mondani, hogy nem szeretném átlépni ezt a figyelmeztető hangerőt. Tehát, hogyha háttérzajban hallgatunk zenét, én mindig azt szoktam javasolni, hogy valaki próbálja ki azt, hogy mondjuk ahogy háttérzajban megjegyzi azt a hangerőt, ahol úgy azt hallgatta, és utána kapcsolja be otthon, amikor csönd van. És akkor fogja érezni, hogy az milyen hangerő. És biztos, hogy hangosabb, mint amit ő jó szívvel mondjuk otthon
hallgatna. Ez igaz, csak ebben az a nehézség, hogy mondjuk éjszaka otthon az embernek nem kell az a hangerő, mert ugye csönd van, csöndes a környezet, ezért mondjuk én is, ha fülhallgatóval hallgatok zenét, akkor jóval alacsonyabb szinten hallgatom este. Na de napközben, mikor az ember felszáll a metróra, vagy bármilyen tömegközlekedési eszköze, vagy csak az utcán megy, ahol sok ember van, ott az ember kénytelen azért tekerni rajta ahhoz, hogy élvezni is tudjam azt, amit hallgatni akarok.
Igen, hát azt nem kéne. Tehát azt az észszerű határt nem szabad átlépni, amire mondjuk a csendes környezetben azt mondanánk, hogy ez túl hangos. Tehát, hogyha még nem is számszerűsítjük, bár ma már mindenkinek a telefonján lehet olyan applikációt letölteni, ami a környezetének a zaj szintjeit megméri. Tehát úgy nagyjából még úgy tájékozódhatunk is, hogy mi hány decibeles hangerőt jelent. De hogyha azt hangosnak érezzük, vagy megjelenik ez a figyelmeztető jelzés, akkor bármennyire is szeretnénk meghallgatni azt a zenét, annak ellenére, hogy zaj van körülöttünk, jön a metró, és nagy a forgalom, inkább ne tegyük. Tehát, hogy azt inkább nem kéne. A másik a balesetveszély, ugye, hogyha pont ezzel kezdtük a beszélgetést, hogyha nem halljuk a környezetünket, és ebből ma már nem egy baleset történt, hogy a fejhallgatóval az emberek a fején egyszerűen nem hallja a környezetét. Hiába dudál a villamos, hiába jön az autó, nagyon sok baleset származik ebből. Úgyhogy az utcán, a környezetünkben lévő zenehallgatást és egyéb hát fejhallgatóval, fülhallgatóval történő bárminek a hallgatását, azért azt nagyon-nagyon megfontolandónak tartom, és leginkább azt gondolom, hogy nem kellene.
Van olyan népi gyógymód, úgymond, ami javít a halláson? Most nem viccből kérdezem, ugye a szemre szokták mondani, hogy aki fokhagymát eszik, meg hagymát, az jó a látásnak. Nem tudom, hogy igaz-e, de hogy a hallásunkra van ilyen?
Hát, én ilyenekben nem vagyok túl tájékozott, lehet, hogy
hát,
van.
De kit mondjuk, kérdezek, hanem önt?
Amire mindenképpen azt mondanám, hogy oda kell figyelni, ha valakinek hirtelen alakul ki halláscsökkenése, akkor azzal nagyon jó, hogyha gyorsan szakemberhez fordul, mert hogy például ilyenkor nagy dózis szteroiddal még egy átmeneti halláscsökkenés lehetséges, hogy vissza tudunk hozni. Viszont hetek, hónapok távlatában ez már egyáltalán nem biztos. Tehát, hogyha hirtelen alakul ki ez az érzet, akkor mindenképpen fülorgégészt meg kell erről kérdezni, hogy szükséges ennek a kezelése, hogy mivel tudjuk megvédeni a hallásunkat. Hát szerintem ennek két módja van. Az egyik, hogy ne terheljük túl, hogy az egyéb betegségeinket megfelelő kezelésben részesítsük, tehát akinek mondjuk magas a vérnyomása, az kontroll alatt tartsa gyógyszeresen, hogyha valaki cukorbeteg, akkor a megfelelő vércukorértékei legyenek beállítva. A másik pedig az, hogy megfelelő hangkörnyezetekben legyünk, tehát az, hogy teljesen csönd van körülöttünk, az sem jó a hallórendszernek. Tehát a hallásunk ugye úgy áll össze, hogy egyrészt van a fülünk, ami meghallja a hangokat, de kell hozzá az agyunk, ami ezt feldolgozza, rendszeresen fejlődik abban, hogy felismerünk zenéket, hogy élvezzük azt a zenét, hogy mások hangjait felismerjük, megismerjük a hozzánk közelállóknak a hangját. Tehát ebben viszont a folyamatos hangingerekre való fejlődésünk az egy elengedhetetlen dolog. Tehát a megfelelő hangkörnyezet is szükséges ahhoz, hogy valakinek fennmaradjon a jó hallása.
Nagyon szépen köszönöm dr. Gáborján Anitát, a Semmelweis Egyetem fül-orgégészeti és fej-nyaksebészeti klinika audiológiai vezetőjét, agyunktust hallották itt az Egészségkód első részében. Na, innen folytatjuk majd a hírek után.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.